Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Zsoltár énekléssel kezdjük Isten tiszteletünket. Az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük, megvalva ezzel hitünket. Az 50. Zsoltár első versét, az erős Isten uraknak ura. Az erős Isten uraknak ura, szól és e földet mindelő hívja, támadatról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sihon hegyéről, eljő az Isten ő fényességében, semmit el nem hallgat ítéletében. Foglaljuk el helyünket, és a 275. dicséretünk első 4 versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 275. dicséretünk első 4 versét, az első vers így kezdődik: az Úristen az én reménységem. Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle ínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom. Benne hílek, haláltól nem félek, jót reménylek, hogy tőle el nem térek. El nem enyészem a sírban egészen, mennyben lesz részem. Semmi engem tőle nem választ, jól tudván az, hogy sok jóval elháraszt. Erősít engem erőtlenségimben és szükségemben. Azért egész életem fogytáig csodálom hit szent kezének munkáit. Intem lelkemet, áldjad Istenedet, üdvözítődet. Gyertek testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 47. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom, amely az úri imádság, a mi atyánk magyarázata. Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Azaz, először is, add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világul a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igaz mondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a Jelenések könyvének 3. fejezetéből, a 7. verstől kezdődőleg, ahol ezeket találjuk megírva. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én ígémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom lá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük-e mostani órában is hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arról vallottunk az énekünkben, hogy te vagy az erős Isten, uraknak ura, és azzal erősítettük hitvallásunkat, hogy azt énekeltük, hogy te vagy a mi reménységünk. Mégis megállunk a te színed előtt, és megvalljuk előtted azt, hogy olyan csekélyke, ami reménységünk, amellyel föl tudunk tekinteni te reád. Megvalljuk előtted azt, hogy a szánk énekel, szavakat mondunk, de a szívünk, mintha nem volna bizonyossággal tele. Köszönjük, hogy ide jöhetünk mégis a te színed elé, és azt kérhetjük tőled, hogy erősíts meg bennünket, szüljél igaz és tiszta hitet a mi szívünkbe, hogy ne csak mondjuk, ne csak énekeljük mindezeket a dolgokat veled és rólad, hanem mindezt el is tudjuk hinni, és életünkben igaz gyakorlattá, valósággá váljon az, hogy úgy tekintünk Te reád, mint aki erős Isten vagy, és úgy jövünk Te hozzád, mint aki az egyetlen reménysége lettél és vagy a mi életünknek. Hisszük, hogy ígéd által, szent lelked által ma is ezen akarsz munkálkodni közöttünk, meg akarsz bennünket erősíteni, életre akarsz hívni a lelki halál állapotából, azért akarod megmutatni magadat, hogy mi higgyünk Te benned, és ne legyen a mi szívünkbe többé kételj. Vidd véghez a Te akaratodat közöttünk, és engedd, hogy ne csak hallgatói, hanem megértői és megcselekvőivé is lehessünk mindazoknak, amikre Te ma hívsz bennünket, amiről Te ma szólsz közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 168. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A 168. dicséretünk első versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Isten, irgalmas nagy Úr, bűnben ó szívvel ím eléd borul. Hű néped áldva, felséges neved, hogy estve kérjen nagy kegyelmedet.
Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Jelenések könyvének 3. fejezetéből olvasom. A 3. fejezet 10. versét, amely eképpen hangzik. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap a Jelenések könyvéből az ott megfogalmazott 7 levél közül a 7. magyarázatát hallhattuk és fogadhattuk, amely a Laodícea beli gyülekezetnek szólt. A mostani ige hirdetésem és ige magyarázatom alapja a 6. levél, amely a filadelfiai gyülekezetnek szól. Elmondtuk és újra elmondjuk azt, hogy ezek a levelek János korában valós, létező gyülekezeteknek szóltak, mégis, mivel a Jelenések könyvében olvasunk ezekről a gyülekezetekről, azt mondhatjuk, és ezt is mondjuk, hogy az, ami ezekben a levelekben megfogalmazódott, nem csak ott akkor jelentett üzenetet egy adott helyen lévő gyülekezetnek, hanem minden időkben tanítja Isten népét. Figyelmeztet és bátorít is bennünket mindaz, ami ezekben a levelekben megfogalmaztatik. Elmondtuk a Laodíceai gyülekezetnek írt levélről, hogy egy olyan gyülekezetnek írja és üzeni Jézus Krisztus ezt a levelet János apostolon keresztül, amely gyülekezet sem hideg, sem nem hév, és egy nagy veszély fenyegeti az, hogy azt üzeni neki Krisztus, hogy ki foglak vetni benneteket az én számból. Mivel Jézus Krisztus az ajtón kívülre került, a gyülekezetben önfejűség van, önteltség van, Jézus az ajtón kívül, ő mégis üzen, és azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy vissza akarok kerülni az engem megillető helyre. Ha a levelek között sorrendiséget vagy minőségi különbséget keresünk, akkor a laodíceai levélnek éppen az ellenkezője a filadelfiai levél. Két olyan gyülekezethez ír levelet Krisztus, akikről csak jót mond, és nincsen ellenük panasza, de a két gyülekezet közül a filadelfiai az egy hajszálnyival még jobb, mint a másik gyülekezethez írt levél. Így fordulunk most ehhez a levélhez is, és megnézzük, hogy mit üzen Jézus ennek a gyülekezetnek, mitől más ez a gyülekezet, hiszen ahogy olvassuk itt, ebben a levélben egy nagyon komoly üzenet fogalmaztatik meg, azt mondja, hogy én is megtartalak téged a kísértés órájában. És ha ennek a levélnek az aktualitását keressük, akkor azt gondolom minden időkben, de a mai világban különösen is, nekünk keresztényeknek a kísértés órájában, a kísértés idején szükségünk van arra, hogy valaki megtartson és megerősítsen bennünket, de meg kell érteni, hogy ez az ígéret hogyan szólalhat meg, és miért, miképpen ígéri ezt Jézus Krisztus egy gyülekezet tagjainak. Ahogy elmondtuk Laodíceában azt, hogy a városnak a szellemisége, a lelkülete rávetült a gyülekezetre, úgy talán elmondható ez nagyobb erőlködések nélkül a filadelfiai gyülekezetről is. Filadelfia egy kis város volt, amely egy fontos útvonal mellett helyezkedett el. Valamikor Krisztus előtt 150 körül kapta a nevét második Attalusztól, akinek a hűsége, a testvére iránti hűsége közismert volt. Testvér szerető, azt mondták erre a második Attaluszra, és a Philadelphia, az tulajdonképpen ezt jelenti görögből, vagy görögül, Philadelphia. A város azzal a céllal alapult, hogy a középpontja legyen a görög nyelv és a görög szokások terjesztésének. Volt egy ilyen missziós célzat ezzel a várossal kapcsolatosan, hogy Lídiában és Frígiában a görög kultúrát terjesszék, és még inkább őrködjenek a fölött. Nagyon sikeres volt ez a kulturális misszió, amit ebből a városból folytattak. Hát ez a lelkület, ami ebben a városban volt, a testvérszeretetnek a lelkülete, a missziónak a lelkülete jellemezte a gyülekezetet is, és ez szépen elénk kerül ennek a levélnek a sorait olvasva. De ne szaladjunk eléje a dolgoknak, nézzük csak meg azt, amely minden levél kezdeténél, a hét levél kezdeténél megjelenik. Mit mond a megszólaló Jézus Krisztus önmagáról? Azt mondja Jézus Krisztus önmagáról, hogy én vagyok a szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa. Ha valaki tudni akarja azt, hogy milyen Jézus Krisztus, annak ajánlom, hogy a Jelenések könyvének a második meg a harmadik fejezetét lapozza föl, olvassuk el ezt a hét levelet, mert mindegyik levél kezdetén Jézus bemutatkozik és elmond magáról valamit. És ezek nagyon fontos dolgok, nem mindig ugyanazt mondja el Jézus Krisztus magáról, hanem hétszer különböző dolgokat hoz elénk, és ha valaki tudni akarja, hogy milyen Jézus lelkülete, kicsoda ő valójában, akkor onnan egyenesen tájékozódhat róla. E levél kezdetén megszólal Krisztus, és azt mondja, én vagyok a szent és az igaz. Én vagyok a tiszta és az egyértelmű. Fordíthatnánk így is. Aki tiszta vagyok, mentes vagyok minden bűntől, én szólalok meg, az igaz, aki nem cselekszi a bűnt, sőt inkább egyértelműen maga az igazság. Én vagyok az, aki szólok, azt mondja, nálam van a Dávid kulcsa. A Dávid kulcsa egy olyan fogalom, amely végigvonul a Biblián, találkozunk vele az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Azt hivatott kifejezni ez a fogalom, azt a hatalmat, amelynél nincsen magasabb hatalom. A Dávid kulcsa a legmagasabb hatalmat jelenti. Jézus, amikor elment innen a földről, a missziói parancsot olvasva mit mond magáról, azt mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjen és földön. Minden hatalom az enyém. A Dávid kulcsa az enyém. És azt mondja magáról itt Jézus Krisztus ennek a levélnek a kezdetén, hogy amit én kinyitok, azt senki nem zárja be. Amit viszont én bezárok, azt nincs olyan hatalom, amely ki tudná nyitni. Jézus tehát bemutatkozik, azt mondja, hogy én vagyok a hatalmas, a mindenható, én vagyok az igaz, az egyértelmű, a szent, a tiszta. Testvérek, nagyon fontos nekünk az, hogy minden levél ettől a Jézustól érkezik. Tudjuk azt, hogy vannak olyan levelek, amivel az ember nem foglalkozik, mert esetleg nem írták alá. És akkor tudjuk, hogy ez vagy nem komoly, ez a levél, vagy valami másról van szó. Kaptam már én is itt olyan levelet, hogy miért harangozunk, már többször is. A legutolsó ilyen levél azt tartalmazta, hogy a Békásmegyeri lakóközösség nevében szólt az, aki ezt a levelet írta, több ezer aláírással a háta mögött, de a levél nem volt egy aláírás se. Nem tudom, hogy honnan jött, ki küldte. Nem volt rajta cím, nem volt rajta semmi. Utalás arra nézve, hogy ki küldte ezt. Hát mit tudunk az ilyen levéllel csinálni? Félretesszük. Nem tudunk válaszolni, nem tudunk semmit tenni vele. Jézus nem a homályból szólal meg, nem névtelenül szólal meg, hanem úgy szólal meg, akkor és mindig is így szólalt meg Jézus, hogy az emberek tudhatták azt, hogy kicsoda ő. Félreérthetetlenül bemutatkozott és megmutatta azt, hogy én ki vagyok. És amikor Isten igéjét hallgatjuk, testvérek, akkor mindig tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztus ma is vállalja azt, amit ő mond, és az, aki szól hozzánk, az végül is Jézus Krisztus személyében szeret bennünket. Egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus nem csak azokhoz szól, azokhoz a gyülekezetekhez, ahol jól mennek a dolgok, hanem szól azokhoz a gyülekezetekhez is, ahol baj van. De nézzétek meg, hogy minden levélben, akár baj van, akár nincs baj, Jézus Krisztus erősíti az övéit. Szeretné, ha jobban mennének a dolgok. És amikor Jézus Krisztus szavát halljuk a mai világban is, akkor tudnunk kell nekünk Isten gyermekeinek, hogy Jézus Krisztus azt akarja, hogy a mi életünkben jobban menjenek a dolgok. Szoktuk időnként mondani, hogy hát kaptunk most az Úrtól rendesen, mert olyan volt az ige, vagy azt tanította, amiről mi nem nagyon szeretünk hallani, és az ember hajlamos arra, még a hívő ember is, hogy ilyenkor bedugja a fülét, és azt mondja, hogy hát ezt nem szeretem hallani. Azt jobb szeretem hallani, amikor Jézus, te nem a bűneimről beszélsz, hanem dicsérsz engem. De meg kell értenünk, akár miről is beszél velünk Jézus Krisztus, ő úgy szól hozzánk, hogy segíteni akar rajtunk. És ha mi bűneinkről beszél velünk Jézus Krisztus, akkor ezt azért teszi, mert a bűneink akadályoznak bennünket abban, hogy mi teljes életet tudjunk élni. De az ember nem látja. Csak azt nézi, hogy nem megy a szekér. Nem megy a szekér. Hiába akarom én jól csinálni, nem megy a szekér. És akkor mit csinál Jézus? Eljön, és megmondja, hogy miért nem megy a szekér. Eljön, és megmondja, hogy azért nem megy, mert... és rámutat a bűneinkre. Persze nem nagyon szeretjük ezt hallani addig, amíg az ember meg nem érti, hogy mindezek mögött, ami Urunk Istenünk tiszta, szent, igaz volta áll, aki szereti az övéit. Hallgassuk csak, mit mondott Jézus még azoknak a laodíceabelieknek is, akiknek azt mondja, hogy ki foglak vetni a számból benneteket. Hogy kezdi Jézus? Azt mondja, azt tanácsolom nektek. Nem akarlak kivetni a számból benneteket, tanácsolom nektek, hogy figyeljetek rám. Hát most is ez a Jézus Krisztus szólal meg, és higgyük el, hogy annak, amit ez a Jézus Krisztus elmond, súlya, igazsága van, amelyet nem kell kétségbe vonnunk. Mit mond el Jézus Krisztus erről a filadelfiai közösségről? Elmondja róluk azt, hogy tudok a ti cselekedeteitekről. Tudom azt, ami veletek történik. Mi az, ami ezt a gyülekezetet jellemzi? Az jellemzi, hogy ez a gyülekezet erőtelen. Erőtelen. Ez nem azt jelenti feltétlenül, amire ma gondolunk, hogy egy gyülekezet erőtelen, akkor az ott kevesen vannak, nem történik semmi. Ez talán annyit jelent, hogy nem olyan óriási meg a gyülekezet volt ez a filadelfiai, mint ami más nagyvárosokban előfordulhatott. És azt is jelenti ez, hogy talán ez a gyülekezet nem érezte magát annyira erősnek. Laodíceában elbizakodottak voltak, ezek meg mint egy kicsit gyengének érezték volna magukat. Tudom, azt mondja az Úr rólatok, hogy erőtelenek vagytok, de az erőtlenségetekben is, így mondja a 8. vers 2. felében, hűségesek vagytok hozzám, megtartjátok az én igéimet. Megtartjátok az én igéimet. Erőtelen, de mégis hűséges ez a közösség. Tudjuk, testvérek, azt, hogy az erő az milyen relatív fogalom. Sokszor az ember magát erősnek érzi, addig, amíg nem találkozik egy még nagyobb erővel, és rá nem jön arra, hogy hát az én erőm az kevés. Így szokott lenni némely emberekkel, akik magukat erősnek tartják még a halálra is, de amikor a halál szele megcsapja őket, akkor mindjárt összerezzennek, mert egy olyan erővel szembesülnek, ami sokkal nagyobb az ő akarat erejüknél. Erőtelenek vagytok, azt mondja Jézus, de mégis tudom rólatok azt, hogy hűségesek vagytok. Azaz, megtartjátok az én igéimet. Megtartjátok az én igéimet. És ez egy nagyon szép példaadása a filadelfiai gyülekezetnek, testvéreim, mert nem arról van szó, hogy ez a kicsi nyáj, amelyik talán nem olyan erős, mint más gyülekezetek, azon sopánkodna, sírna, hogy miért nem vagyunk mi olyanok, hanem ez a közösség, amely magát erőtlennek tartja és látja, és amely valójában az is, hiszen Jézus mondja ezt róluk, hogy ti erőtlenek vagytok, ez a közösség mégis hűséges. A legtöbb ember úgy gondolja, még a hívők is, hogyha jól mennek a dolgaink, akkor könnyű hűségesnek lenni. Ha meg nem mennek jól a dolgaink, akkor nem tudunk hűségesek se lenni. Nos, Filadelfiában nem így történt, kevesen voltak, erőtlenek voltak, de egy dologban rendkívüli módon elkötelezettek, méghozzá abban, hogy megtartják Jézus Krisztus igéit, és nem tagadják meg az ő nevét. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy minden időben kísérti a keresztényeket is az a gondolat, hogy mi erőtelenek vagyunk, kevesek vagyunk, senkik vagyunk. És ez általában azt szokta indukálni, hogy a keresztények, a hívő emberek, ahelyett, hogy ezt elfogadnák, ha ez a valóság, megpróbálnak valahogy mégis erősekké válni, naggyá válni. És ez mindig úgy szokott történni gyülekezetben is, meg egyházban is, hogy a legtöbbször az ember föladja az elveit. Mert hát hogy lehetünk mi többen? Úgy, hogyha lazítunk egy kicsit a szorosságon. És akkor mások is beférnek. Akkor talán mások se fognak tartózkodni, akkor mások is azt gondolják, hogy na jó, hát eddig elmegyek én is. Annak vagyunk a tanúi a mai világban, hogy a kereszténység a tanításának, a hitelveinek a kötelét most már annyira megoldotta, hogy szinte minden belefér. Szinte minden belefér. Belefér a sámánizmus, beleférnek a keleti vallások, belefér a varázslás, minden belefér. Ha elmegy ma az ember a világ kongresszusokra, amelyeket a keresztények tartanak, akkor ott ilyesmivel fog találkozni. Különböző vudu varázslók, különböző keleti vallásoknak a képviselői együtt vannak a keresztényekkel, együtt urvacsoráznak, hova ne tovább a keresztényekkel, és a keresztények azt mondják magukról, hogy hát ez így jó, ez így belefér. Miért? Azért, mert így az ember nem kell, hogy azt mondja magáról, hogy kevés vagyok, kicsi vagyok, erőtlen vagyok. Amikor az ember szembesül a maga erőtlenségével, akkor általában valami segítséget kér vagy vár, és ez sokszor azzal jár együtt, hogy kompromisszumokat kell kötni. Az idős testvérek nyilván tudják ezt, hogy nem olyan könnyű dolog ez, de szükséges is sokszor, hogy az ember föladja az elveit, ha segítséghez akar jutni. Hát eddig én mentem a bódba, ha nem bírok már lemenni, akkor muszáj, hogy elfogadjam a segítséget. Eddig én másztam föl a karnisra leszedni a függönyt, de most már nem megy, és valamikor el kell jutni arra belátásra, mielőtt még az ember hanyatt esik, azt összetöri magát, hogy segítségre van szükségem. A legtöbb ember nem szereti a saját elveit föladni, de sokszor a közösségeken mégis az figyelhető meg, hogy amikor az emberi közösségek és csoportok szembesülnek a maguk kicsinségével és erőtlenségével, mégis föladják a saját gondolataikat és elveiket, és elkezdik nyitni a kaput, az ajtót, hogy minél többen legyünk. Mert az ember azt gondolja, hogy abban van az erő, hogyha sokan vagyunk. Ha sokan gondolják úgy, ahogy mi gondoljuk. Nos, Filadelfiában a gyülekezet nem ment el erre az útra, hanem azt mondja róluk Jézus Krisztus, tudom a ti dolgaitokat, tudom azt, hogy megtartottad az én igéimet, és nem tagadtad meg az én nevemet, bár kevés az erőd. Bár kevés az erőd. Nem adtad föl Krisztus nevét, nem tagadtad meg őt, és törekedsz arra, hogy megtartsd az ő igéit. Testvérek, nagyon fontos dolog az, amit itt leír az ige nekünk a gyülekezetről, a filadelfiai gyülekezetről, és bárcsak írhatná rólunk is ezt Jézus Krisztus, hogy tudom, hogy kevés az erőd, hogy bár kevés az erőd, te mégis hűséges vagy én hozzám. Megtartod az én igéimet, és nem tagadod meg az én nevemet. Amikor lazítjuk a kötelékeket, testvérek, amit az ige fűz olyan szorosra, amilyen szorosra fűz, akkor ez mindig azt jelenti az életünkben, hogy elhagyjuk az igét, és megtagadjuk Jézus Krisztust. Na nem úgy, hogy kiáll az ember azt, hogy én nem hiszek többé Jézus Krisztusban, de megtagadjuk az ő erejét, az ő hatalmát, mert már látszik az életünkben, a gondolkozásunkban, hogy nem hiszünk ő benne. Filadelfiában más volt a helyzet, bár kevesen voltak, de mégis hűségesek maradtak. Minden kor gyülekezetei számára bátorítás ez, testvérek, mert sokszor mi is azt gondoljuk, hogy ha sokan vagyunk, vagy még többen lennénk, akkor még erősebbek lennénk. Nem attól leszünk erősek, hogy sokan vagyunk, hanem attól, hogyha ragaszkodunk Isten igéjéhez és Jézus Krisztushoz. Egyre nehezebb ebben a világban Isten igéjét komolyan véve élni, ezt nem vitatja senki, és egyre körülményesebb Jézus Krisztus megtagadása nélkül élni, beszélni, egyáltalán létezni. Kedves testvérem, te nem tudom, hogy honnan meríted az erőt, erősnek vagy gyengének tartod magadat, nem tudom, hogy hű vagy-e Jézus Krisztushoz, vagy nem, de ez az ige ma téged is megszólít, és Jézus Krisztus szeretné azt mondani neked, bárcsak ez lenne a valóság, hogy tudom, hogy erőtlen vagy, de azt látom rólad, hogy hozzá mégis hűséges akarsz maradni. Hogy nem adod föl a hitedet, nem adod föl azokat az igazságokat, és nem tagadsz meg engem. Elmondhatja ezt rólunk a Szent, az Igaz, a Minden Hatalom Ura. Elmondhatja ezt rólunk, hogy mi megtartottuk. Megtartottuk a hitet, ahogy Pál apostol mondja, hogy futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Tartjuk-e még, testvérek? Fontos-e nekünk még Jézus Krisztus neve, és fontos-e az ő igéje nekünk? Fontos-e annyira, hogy azt mondjuk, hogy ehhez körömszakadtunkig ragaszkodni fogok, és ragaszkodni fogunk. Jézus azt mondja a gyülekezetről, hogy tudom, hogy kik vagytok, látom a ti dolgaitokat. Mégis hogyan szól hozzájuk? És mit is mond nekik Jézus Krisztus a továbbiakban? Azt látjuk, testvérek, hogy Jézus ígéretet tesz nekik. Méghozzá nem is akármilyen ígéretet. Azt mondja, hogy noha kicsik vagytok, meg fogtok látni egy nagy csodát. Azt a csodát, hogy én megáldom a ti missziótokat, megáldom a ti hűségeteket. Hogyan? Hát az ember arra vágyna, hogy áldja meg őket az Úr úgy, hogy sokan lesznek, vagy meggazdagodnak, de Jézus nem ezt mondja. Hanem azt mondja nekik, ezeknek az embereknek, hogy a hűségeteket én azzal jutalmazom, és az az én válaszom a ti hűségetekre, hogy odaadok nektek olyan embereket, akikről nem is gondoljátok, hogy valaha én előttem leborulnak. Mit mond? Íme adok, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mi az Isten válasza és ígérete a hűségre? Az az Isten válasza és ígérete, hogy neked adok némelyeket. Azok közül, akik közül talán a legkisebb reménységed lehetne, hogy leborulnak veled együtt én előttem. Így mondja Jézus, hogy a sátán zsinagógájából, és itt meg is jelöli azokat, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok. Itt nem azt mondja Jézus, hogy olyanokat adok neked, akik nagyon távol vannak az Isten világától, hanem azt mondja, hogy olyanokat adok neked, akik azt gondolják, zsidók, de nem azok, hogy az ő dolguk az Istennel rendben van. Testvérek, azt gondolom, hogy talán a Biblia ismerete kapcsán az ember nyugodtan állíthatja, hogy sokkal nehezebb dolga van az olyan embernek a megtéréssel, aki ismeri Istent, de valójában nem ment át a megtérésen, mint annak, aki semmit nem tudott az Istenről. Akik nagyon távol vannak Istentől, és nagyon nagy mélységekben vannak, azok sokszor nagyon nagy gyorsasággal jutnak el az Isten országába és az Isten világába. És vannak azok az emberek, akik talán gyerekkoruktól hallják az igét, ismerik Istent úgy, ahogy, és soha nem jutnak el arra a lépésre, vagy döntésre, nem lehet rávenni őket, hogy hát közelebb kellene lépni az Úrhoz. Közelebb kellene lépni az Úrhoz. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy én mutatok nektek egy nagy csodát. Olyan embereket adok nektek, akik azt gondolják magukról, hogy ők az Isten világával rendben vannak, nekik az Istennel különösebb dolguk nincsen, tehát nem érzik úgy, hogy ők megtérésre szorulnak, de én nektek adom őket, ők eljönnek és leborulnak veletek együtt, Jézus Krisztus előtt. Testvérek, a hűségre, az ige megtartására ez Jézus Krisztus válasza. Hogy ha ti hűek vagytok, akkor én mutatok nektek egy nagy csodát, hogy nektek adok embereket. Nektek adok embereket. És meg fogjátok látni azoknak a megtérését, akikről nem is gondoljátok, hogy valaha megtérhetnek. Tudjátok, miért enged az egyház mindig a kötelékeken? Azért, hogy emberek bekerüljenek. Így szokták mondani, azért, hogy emberek megtérjenek. Szokták így mondani, hogy ne tegyük magasra a lécet, mert akkor az emberek nem tudják átugrani. És az egyház mindig elkezdi lejjebb engedni a lécet, ahogy erről már beszéltem, hogy mindenki beférhessen. És minek az igényét adjuk föl? Annak az igényét, hogy emberek valóságosan megtérjenek. Hogy hitre jussanak. Hogy az Istennel való kapcsolatuk megépüljön, meggyógyuljon, vagy egyáltalán létrejöjjön. Mit mond itt Jézus? Mivel ti ragaszkodtok hozzám, nem engeditek le a lécet. Ezért megmutatom nektek azt, hogy ahonnan nem gondoljátok, és akik közül nem gondoljátok, emberek fognak megtérni. Emberek fognak megtérni. Mi is ennek a titka? Az a titka, amit Jézus elmond többször is ebben a levélben, hogy tudnélik, nálam van a Dávid kulcsa. Az a titok, hogy én megnyitom emberek szívét, utat nyitok emberek előtt, és amit én megnyitok utat, az senki be nem zárhatja. Ez a titok, azt mondja Jézus. Ti hűségesek vagytok, és meg fogjátok látni a megtérőket, és ez boldoggá fog tenni titeket. Nem hiába való a ti hűségetek, mert ennek az lesz az eredménye, hogy pont azok fognak hozzám találni, akik talán lelkükben, szívükben a legnehezebben találhatnának meg engem. Kedves testvéreim, a gyülekezet soha nem adhatja föl annak az igényét, a keresztény gyülekezet, hogy emberek megtérjenek. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy emberek közénk jönnek, hanem látnunk kell a lényeget. Az a lényeg, hogy eljussunk Jézus Krisztus elé, hogy leboruljunk ő előtte, hogy belássuk és meglássuk, hogy ő az, akinek minden hatalom adatott, az a hatalom is, hogy bennünket a kárhozattól megmentsen. És ez semmiféle más úton, módon nem fogják emberek megérteni, csak hogyha mi, akik kereszténynek valljuk magunkat, ragaszkodunk Jézus Krisztushoz és az ő igazságához. Tudjátok, hogy miért gondolja nagyon sok ember azt, hogyha a templomba elmegyek, akkor rendben van az Isten kérdés? Azért, mert nem hallották évtizedeken keresztül, hogy nincs rendben ez a dolog. Mert az egyház örült annak, hogyha vannak emberek a templomba. Jaj, nem mondjunk nekik olyan elrettentő dolgokat, hogy még ezentúl a bűneinket meg kellene vallani. El kellene jutni annak a felismerésé, hogy önerőből nem tudunk üdvözülni. Az egyház leengedte a lécet. Testvérem, én nem akarom leengedni a lécet. És hirdetem mindannyiótoknak, hogy nem elég az, hogy itt vagyunk, hanem meg kell térnünk. El kell jutnunk arra a személyes kapcsolatra Istennel, amelyet ő elkészített. És hiszem, hogy elkészített, mert a mi itt létünk, az annak a jele, hogy ő megnyitotta a kaput, azért, hogy mi hozzá találhassunk. Ezen a közösségen keresztül a gyülekezet az csak egy előszoba, testvérek, ahova bejövünk, de onnan még ki is lehet menni. Olyan ez, mint a rendelőnek a várója. Hát be lehet jönni, De ha nem mész be oda, nem ülsz be a székbe, akkor nem fog a fogad meggyógyulni. Onnan még haza is lehet menni, ha valaki megijed. El is lehet menni. Testvér, te meddig jutottál el? Te meddig jutottál el? Tudod, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Engedted, hogy a szívedhez hozzáférjen, hozzányúljon? Hogy a szívedre beszéljen, hogy gyógyítgasson téged? Vagy csak az előszobába várakozol? Azt mondja Jézus, hogy én megmutatom nektek azt a csodát, hogy az emberek bejönnek az én rendelőmbe, és ti látni fogjátok ezt, és örülni fogtok neki. Én vagyok az, aki megnyitom az ajtót, és aki behívom őket. Én vagyok az, aki meggyógyítom a szívüket azoknak is, akikről azt gondoltátok, hogy na ezeknek soha nem fog meggyógyulni a szíve. Hogy nézel, testvérem, a szeretteidre, a barátaidra? Úgy nézel-e rájuk, hogy tudod, nem felejted soha, hogy be kell nekik menniük Jézus Krisztushoz? Vagy megelégedtél azzal, hogy egy kicsit ők is közelebb vannak már Istenhez, valahol ott vannak már az előszobában, de ne erőködjünk itten tovább a dolgokon. Nem, testvérek, nem adhatjuk föl soha annak az elkötelezettségét, hogy embereket magához, Jézus Krisztushoz elkísérjünk. Mit mond Jézus Krisztus? Ti hűek vagytok, megtartjátok az igéimet, ti nem tagadjátok meg a nevemet, és én megmutatom nektek ezt a csodát. Sokszor hallunk lelkészi körökben, presbiteri körökben jajveszékelést arról, hogy nincs megtérés, nincs ébredés. Valahogy, mint az emberek nem akarnának többet. És jönnek mindig a receptek. Mit kellene csinálni? Hogy kellene mégis valahogy segíteni ezen a dolgon? És jönnek mindig a módszerek, testvérek. Hogy milyen módszert használjunk? A módszer nem lehet más, mint hogy azok, akik bent vannak, és meggyógyult a szívük Jézus Krisztus keze nyoma által, azok hűségben élnek, és ragaszkodnak Jézus Krisztushoz. Azt akarod, hogy a körülötted lévők megtérjenek? Hogy a gyermek, az unoka megtérjen? Mit tehetsz érte? Az első az, amit tehetsz, hogy hűséges maradsz Jézus Krisztushoz. Az igéhez. Hogy nem tagadod meg az ő nevét, hogy fölvállalod, hogy te az övé vagy. Akkor is, ha erőtlen vagy, akkor is, ha egyedül vagy. Mert Jézus azt mondja ott Filadelfiában, hogy mivel ti ilyenek vagytok, ezért én megmutatom nektek azt, hogy én rajtotok keresztül általatok elő tudom hívni az enyémet. Nos, testvérek, sok minden van ebben az igében, amiről még beszélhetnék, de az időnk fogytán, ezért csak röviden szólok már arról, hogy Jézus ezt a magát erőtlennek látó gyülekezetet mégis megerősíti. Úgy erősíti meg őket, hogy négyszeresen ígér nekik jutalmat. Először is azt mondja, hogy győztessé teszlek benneteket. Az erőtlen soha nem gondolja azt, hogy én győzhetek. Jézus meg azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy győztessé teszlek benneteket. Azt mondja nekik, hogy biztonságban lesztek a megpróbáltatás idején. Nem azt mondja, hogy nem jön rátok megpróbáltatás, hanem ahogy olvastam, így mondja Jézus, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Harmadszor azt mondja nekik, hogy pillérek és oszlopok lesztek az Isten templomában. Ott fogtok lakni. Senki onnan titeket ki nem vehet és el nem veheti tőletek ezt. Negyedszer pedig azt mondja, hogy hordozni fogjátok az Istennek a nevét. Az Istennek a nevét. Tulajdonképpen két buzdítás ide a földi életre vonatkozik. Meglátjátok hűségeteknek az eredményét, biztonságba lesztek. Két ígéret meg a mennyre vonatkozik. Arra, hogy a ti halálotok utáni életetekre nézve pedig tudjátok meg azt, hogy az Isten templomában elkészített helyetek van, ott fogtok lakni, és az Isten nevét fogjátok hordozni. Mi ennek a titka, hogy az ember ezt az ígéreteket, hogy egy gyülekezet ezt az ígéretet megkapja? Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Testvérek, rajtunk van a kísértés órája, senki bennünket meg nem tarthat Jézus Krisztuson kívül, akinél van a Dávid kulcsa, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Ne várjál te se senki mástól segítséget. Ne gondold azt, hogy bármi más a kísértés órájában, ebben az időben téged megtarthat, hanem ragaszkodjál Jézus Krisztushoz, engedd, hogy ő megérintse a szívedet, ha szólongat téged, válaszoljál neki, mert ő jót akar neked. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk a 397. dicséretünk első versét. A 397. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Mert nem hagyasz ki népeket teremtett, senkit sem ében bűnben veszni el. Légy öröm mondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy bátorítasz most bennünket is a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz való hűségre. Köszönjük te neked azt, hogy bemutatkozol nekünk, és elmondod, hogy ki vagy te. És így intesz és figyelmeztetsz bennünket arra, és bátorítasz bennünket arra, hogy soha ne reménykedjünk mi másban, hiszen néked adatott minden hatalom menjen és földön. Dicsőítünk téged, Urunk Jézus Krisztus, hogy szereted a tieidet, és köszönjük, hogy te meg akarod tartani, és bizonnyal meg is tartod a tieidet a kísértés órájában és idején. Olyan sokféle kísértés ér bennünket ebben a világban és ebben az időben, olyan sokféleképpen próbálunk menekülni, ellenállni, vagy sokszor talán észesen vesszük a kísértést, de köszönjük, hogy most arról beszélsz, hogy védelmet, oltalmat és világosságot egyedül csak te nálad találhatunk. Segíts meg bennünket, hogy hűséggel futhassuk meg pályánkat, nem feladva téged, a te ígédnek tanítását, szorosságát, hanem hadd értsük azt meg, hogy amennyiben mi ragaszkodunk te hozzád, te azt ígéred, te megoltalmazol bennünket. Engedd, Urunk, hogy ez a hit és ez a bizalom formálódjon, megszülessen a mi szívünkbe, hogy így tudjunk élni családjainkban, szeretteink között, munkahelyünkön, és így tudjunk élni ebben az országban is, mint a te néped. Hadd látnák meg az emberek azt, hogy minden hatalomnak te vagy a megszemélyesítője, és minden erő, amelyre nekünk szükségünk van, az te nálad van. Kérünk téged, hogy ebben az erőben részesítsed a mi beteg testvéreinket, különösképpen kérünk egy kórházban lévő beteg testvérünkért, hogy engedd meg neki azt, hogy a testi nyavajája közepette is hadd fedezzen fel téged, és szíve mélyéből hadd értse, hadd lássa, hogy te vagy az, aki őt megmentheted. De így kérünk téged minden bajba jutott testvérünkért, azokért, akik elvesztették munkájukat, akik nehézségekbe kerültek, anyagi nehézségbe, talán emberi kapcsolati nehézségbe. mutasd meg nekik a te erődet, és adjad, Urunk, hogy hadd tudjanak bizalmat szavazni neked minden gyengeségük ellenére. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért is, akik fájdalommal emlékeznek szeretteikre, különösképpen is egy asszony testvérünkért könyörgünk most, hogy állj oda mellé, és légy az ő vigasztalója és megerősítője gyászában. Hadd élje meg, és hadd lássa meg, hogy aki nálad keres oltalmat, vigasztalást, az bizonnyal meg is találja. Urunk, kérünk téged egész népünkért, áldj meg bennünket, elsősorban keresztjéneket, hadd legyen a mi életünk példává, hadd lássák meg az emberek rajtunk, hogy te hatalmas és nagy Isten vagy, aki szereted és megtartod a tiédet. Köszönjük te neked, hogy most is arra bátorítasz, hogy el ne forduljunk tőled. Segíts ebben meg bennünket. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, hirdetem az énekkar számára, hogy ma az Isten tisztelet után mindenki maradjon itt, közös próba lesz. Ide a templomba várjuk az énekkar tagjait, és majd látjuk, hogy hogyan tovább. Hirdetem, hogy kedden a szokott rendünk szerint este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, este 8 órától pedig felnőtt konfirmációs oktatást. Csütörtökön 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken a szokásos rendszerint tartjuk a konfirmációs órákat, az ifjúsági bibliaórát, és 4-5 órai kezdettel a gyülekezeti hittan órát. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz, elszaladt ez az esztendő is a fejünk fölött, mivel advent első vasárnapja és hónap utolsó vasárnapja is, egyben ez a vasárnap, az Úrnak szent asztalát megterítjük, így hívjuk és várjuk ide a testvéreket. Azt is hirdetem a testvéreknek, családoknak, gyermekes családoknak, hogy advent első vasárnapjának, tehát jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel tartjuk az adventi gyermek alkalmunkat. Ezen az alkalmon hívjuk, várjuk mindazokat a gyermekeket, akik a nyári bibliatáboron részt vettek, de nem csak őket, hanem a szülőket is velük együtt, és nem csak ezeket a gyerekeket, hanem azokat is, akik talán nem tudtak részt venni ezen a nyári bibliatáboron. Ezen a délutánon van itt egy kis közös program a templomban, aztán a gyermekek kézműveskedni fognak, ajándékokat, adventi jellegű dolgokat készíthetnek el, a szülők pedig úgy készüljenek, hogy ővelük mi egy kicsit különvonulunk, hogy ne zavarjuk a gyerekeket, tudjanak tőlünk levegőt venni, és egy picit beszélgetünk a nyári dolgokról, hiszen a szülők nagy többsége nem látja, hogy mi folyik itt napközben, szeretnénk bemutatni néhány fényképpel a testvéreknek, és egy kicsit arról is beszélni, hogy hogyan élt tovább a gyermekekben, a családban, mindaz, amit a gyermekek kaphattak. Szeretnénk bátorítani a szülőket, megjelent felnőtteket arra, hogy bátorsággal éljük meg a hitünket a családunkban. Ez egy beszélgetős együttlét lenne, és aztán utána újra visszakapja mindenki a saját csemetéjét, és elballaghatunk haza. Tehát ez jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel lesz ez az alkalom. Még utoljára hirdetem azt, hogy a templomunk birtokba vételének 10 éves jubileumára készülve szívesen fogadunk fotókat, vagy esetleg dokumentumokat, amik a testvérek birtokában vannak, és olyan érdekes dolgokat mutatnak meg, vagy tartalmaznak, ami fontos lehet egy 10 éves évfordulón. Elbe István presbiter testvérünk az, aki ezeket a dokumentumokat átveszi, és majd közösen rendezik ennek a kiállításnak a dolgát, amely majd advent második vasárnapján tól lesz megtekinthető. De erről majd még később szólunk. Kedves testvéreim, Tálas András testvérünk hozott közénk egy hirdetést és egy kérést, amely lehetőség előttünk, és azt kérem, hogy gyere András, mondd el egyrészt a beszámolódott, másrészt a kérést egy olyan dologról, amiben benne van a mi gyülekezetünk jó néhány tagja, és reménység szerint majd többen is. Az most már működik.
Áldás békesség, köszöntöm a testvéreket, és egy református családról szeretném röviden megismertetni a gyülekezettel. Ez a család egy 21 fős család, és az erdélyi Zilahon élnek. A 21 főt azt tényleg úgy kell érteni, hogy van egy édesapa, egy édesanya is, 19 gyermek, és ez a 19 gyermek, ez én úgy tudom, hogy világcsúcs lenne, hogy a saját gyermekük lenne. A 19, de itt nem erről van szó, egyik gyermek sem a saját gyermekük. Erdődi Béla és Erdődi Julika a felesége. Ők egy hívő házaspár, akiknek nem lehetett saját gyermekük. Viszont nyitott szemmel jártak, és imádságos szívvel voltak, és a környezetükben először hallottak egy családról. Az édesapa fölakasztotta magát, ott volt 4 gyermek, és látogatták a gyermekeket, majd végül úgy döntöttek, hogy maguk azt fogadják őket. Hallottak egy másik családról, az édesanyja lett öngyilkos, onnan 3 gyermeket fogadtak magukhoz, és elindult ez a folyamat. Ma 19 gyermek van náluk, 3-tól 28 évesig a legkülönbözőbb élethelyzetben. Viszont az közös szinte minden gyermekben, hogy nem csak érzelmi sérüléseket hoztak otthonról, hanem a legkülönbözőbb fizikai és szellemi sérülésekkel is rendelkeznek. Közülük csak egy gyereket mutatnék be, Katica, aki ma 16 éves, viszont 1 éves korában az édesszüleinél marószódát ivott, és az teljesen tönkretett a nyelőcsövét. Erdődi Béláik voltak, akik minden évben hozták utána Magyarországra, hogy tágítsák a nyelőcsövét, és még valamilyen módon biztosítsák azt, hogy életben maradhasson. Egészen addig, amíg összegyűlt annyi pénz, hogy meg tudták műteni, és ma már hála Istennek jobban van. Gyermekekről több alkoholszindrómáson, ami azt jelenti, hogy az édesanyjuk alkoholista volt, amikor megszületett, csökkent értelmi képességekkel rendelkeznek, viszont mindegyik vagy iskolába járnak, nagyobbak egyetemre járnak, tehát Béláéknak sikerült biztosítaniuk a egészséges és normális életfeltételeket. És annak ellenére, hogy nagyon sok nehézséggel kell megküzdeniük mind a szülőknek, mind a gyermekeknek is, amikor meglátogattuk őket, akkor egy olyan szeretetteljes és családias légkör fogadott minket, amit nehéz lenne elmondani. Természetesen sajátjukként nevelik ezeket a gyermekeket Béláik nagyon sok szeretettel, odafigyeléssel is. És ami még érdekes, hogy a gyermekek is elfogadják egymást, és odafigyelnek egymásra. Gyülekezeti kötődés ennek a családnak 5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Tarz Zoltán testvérünk járt ott kint, és őt is ez a légkör fogta meg annyira, hogy amikor hazajött, akkor úgy határozott, hogy létrehoz egy ilyen kis támogató csoportot, akik azóta is anyagilag és lelkileg imádságban is igyekeznek támogatni ezt a családot. És akkor itt vissza is adnám a szót Álmosnak. Köszönöm szépen.
Erről a családról Tálas András testvérünk a nyári gyülekezeti csendes héten bemutatott az ott lévőknek egy beszámolót, egy néhány dia segítségével, és ebből is kiindulva döntöttünk úgy a presbitériumban, hogy szeretnénk ezt a családot valamilyen módon támogatni és segíteni az ő ottani szolgálatukban. Erre nézve az a döntésünk született, hogy egy perzsely adománnyal fogjuk őket támogatni, és én azt kérem a testvérektől, hogy a jövő vasárnapra, tehát advent első vasárnapjára úgy készüljünk és úgy jöjjünk, hogy most kivételesen a zöld perzselyben a család számára odaszánt adományunkat helyezhetjük el. Tehát ez egy kivételes, rendkívüli alkalom lenne. Az Úr megvendégel bennünket az ő asztalánál, és kívánom, hogy Isten gyújtson hálát a mi szívünkbe arra, hogy valahogy oda gondoljunk azokra a testvérekre, lelki testvérekre, akik ebben a nehéz szolgálatban részt vesznek. Azt is szeretném azonban elmondani, hogy a pénzbeli adományon túl, amit oda a zöld perselybe tehetünk be, szívesen fogadnak még el elsősorban olyan adományokat, ami háztartási fogyóeszköz, mert ezeket András időszakonként ki tudja vinni ehhez a családhoz, és egy szép karácsonyi ajándék is lehet az adomány mellett. Tehát aki esetleg mosószert, fogkrémet, vagy mosogatószert, ami egy nagy család életéhez kellhet, azt ajánlana föl, azt kérem, hogy keresse meg ezzel a fölajánlásával Tálas András testvérünket, és akkor a részleteket ővele lehet egyeztetni. Szóba jöhetnek még esetleg olyan általunk már nem használt, de még jó állapotú háztartási cikkek is, amik egy ilyen nagy családban esetleg hasznosak lehetnek, hát kaptak így és vittek ki nemrégiben mikrohullámú sütőt. Ennek a lényege, testvérek, azt hadd mondjam, hogy ne azt adjuk oda, ami nem használható, mert ami itt nem használható, az odakincse használható, és nyilván egy nagy családban, ahol egészen kicsik és egészen nagyok is vannak, nem azzal segíthetünk, ha egy problémás dolgot adunk nekik oda, hanem ha valaki úgy gondolja, hogy olyannya van, ami jól használható mégis, ott szükség lehet rá, akkor az, ahogy szoktam viccesen mondani, ne tartsa vissza magát. András ennek a koordinátora, őt szabad megkeresni. A távlatos terveink közül kell még egy dolgot hirdetnem, és elsősorban azt kérem, hogy a szülők figyeljenek most egy kicsit jobban, akiknek a gyermekei ide járnak. A terveink szerint a gyermek karácsony december 23-án este fog sorra kerülni egy esti Isten tisztelet keretében. A gyermekeink szerepelnek ezen az alkalmon, és a szereposztásukat a mai napon kézbe kapják, kinek mit kell mondani, milyen verset, szerepet, stb. Azt kérem a szülőktől, hogy aki már most tudja, hogy 23-án este biztos, hogy nem tud itt lenni sem ő, sem a gyermek, az lehetőleg még most, nem 22-én, jelezze Pirkáné Torma Zsuzsának, vagy nekem ott a kijáratnál, hogy mi nem tudunk itt lenni, ne adjunk szerepet a gyermeknek. 23-án péntek estére szól ez a dolog. Azt is szeretném mondani, hogy akik viszont szerepelnek, azok úgy készüljenek, hogy advent 3. vasárnapján, december 12-én meg lesz a főpróba, úgymond, itt a gyülekezeti Isten tisztelet után. Ennek megfelelően azt kérjük, hogy azokat a kicsinyke szerepeket, versecskéket, amiket a gyermekek kapnak, lehetőleg minél hamarabb tanulják meg. Már jövő vasárnap is lesz egy kis próba, tehát ne szórjuk el a cetliket, mert aztán utána már nem lehet összerendezni, hogy kinek mit kellene mondani, és erre a szülőket kérem meg elsősorban most, hogy legyünk erre figyelmesek. Békefi György testvérünk áll még úgy az ajtóban, mint aki mondani is akar valamit, úgyhogy meghallgatjuk, ha már.
Ékesség, aranyos testvérek, tudom, hogyha sok szó esik, akkor kevés marad meg belőle, mégis megkockáztatom. Annyi hirdetnivalónk van, de még egy-két dolgot még muszáj hozzátenni, hogy előre tudjunk tervezni. Gyönyörű szép adventi időszak áll előttünk. Nagyon sok olyan dologgal, ami reméljük, hogy áldott lesz a gyülekezet számára, és arról is szó esett, hogy most az adventünkben ünnepeljük, és adunk hálát azért, és ünnepeljük azt, hogy ez a templomunk 10 éve megnyílhatott. Szó esett az első adventi vasárnapról, ami a gyerekeké. Hadd legyen szabad, hogy mindenki tervezni tudjon, említenem a második adventet. Ez 5. 11 éve éppen ekkor volt az alapkőletételünk. Rá egy évre megnyílhatott a templom. 5. délelőtt akkori lelkészünk, Zoli bátyánk fog, Deák Zoltán fog igét hirdetni délelőtt közöttünk. Tessék úgy készülni, hogy a délután is a miénk. Délután 3 órakor megint találkozunk, és várunk minden kedves testvért, mert a templomépítési alapítványunk ezen a délutánon szeretne egy ünnepi együttléttel megemlékezni erről a gyönyörű alkalomról. Hálát adni szeretnénk közösen egy picit más formában, mint a szokott Isten tiszteleti keret, amiben sok szép dolog készítetik elő, akkor nyílik meg ez a bizonyos kiállítás is, amiről beszéltünk. Tehát 5-ét itt fogjuk ünnepelni a templomban, délelőtt Isten tiszteleten, délután 3 órakor pedig találkozunk itt az alapítványunknak a hálaadó ünnepi közgyűlésén, ahová mindenki hivatalos. Szeretett vendégséggel záródik majd ez az alkalom. Aztán még sok mindent lehetne az adventünkről mondani, de ezt tényleg lehet, hogy későbbre kellene hagyni. Csak egy szóban jelezve, 19-én, az az utolsó adventi vasárnapunk, akkor a püspökünk fog itt igét hirdetni, és az lesz a hálaadó Isten tiszteletünk. 25-én pedig rádiós Isten tisztelet egyenesben innen Békásról az egész Kárpát-pedencébe. Csupa-csupa hálaadásra szólító alkalom. Hogy könnyebb legyen megjegyezni, következő vasárnap már elvihető meghívók is lesznek az asztalon. A meghívónak pedig egy felnagyított formája kint látszik a hirdető táblán, ajánlom megnézni minden testvérnek. Bocsánat a sok szóért, sok minden történik velünk, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen! Annyi maradt még ki a hirdetésekből, de ígérem, hogy többre már nem fogok emlékezni, ami kimaradt, hogy aki az erdélyi családról többet szeretne tudni, az fáradjon szintén oda a hirdetőtáblához, mert ott található erről a családról néhány információ, amit kifüggesztettünk, néhány fénykép. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Hát akkor zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval, egy imádság szavával a 275. dicséretünk 5. és 6. versét imádkozzuk. Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vallja szent fiadat.
Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vallja szent fiadat. Ki bűneinkért ártatlan bárányként szenvedett sok. Hogy e földön szent gyülekezeted, dicséreted, engvén áldja nevedet. Míg szemtől szemben magasztalod,